Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Én Katona Dani vagyok, vonal túloldalán pedig egyrészt Herceg Ádám, azaz Szöri,
Sziasztok, hello!
másrészt pedig Pácsonyi Patrik, azaz Leonidas.
Hello, hello!
Ma pedig az AFC South-ról fogunk beszélni így a szezon felvezető podcast sorozatunk következő állomásában. Hörinek, hogyha nézitek a YouTube csatornáját, akkor azt hiszem, mindegyik csapaton végig mentél már, Hőri, vagy melyik, valamelyik kimaradt még?
Igen, ezek megvoltak, ugye az elfogultság mellett. A Colts az nem volt, mert ugye a Coltsról beszéltem külön, de majd hát 32-ben elvileg annak is bele kell majd tartozni.
Igen, ez általában így szokott működni, szóval ha a csapatonként itt akarjátok nézni, akkor a Hőrinek a YouTube csatornáján is elérjétek ezeket, és akkor most, ha azokat láttatok, akkor valószínűleg Hőri vélemények kevésbé lesz újdonság, de a Patriké és az enyém valószínűleg igen, úgyhogy vágunk is bele, megyünk ABC sorrendben, Texanstól kezdve a Titansig, mármint város szerinti ABC sorrendben. Szokás szerint elmondom majd a sorsolás erősséget, a Vegas szerinti over-under határt, távozókat, érkezőket, opt-out-olókat, és utána beszélgetünk a támadósorokról és a védelmekről is. Szóval Houston Texans 12. legnehezebb sorsolással rendelkezik, és 7,5 győzelemre lőtte be Vegas ezt a csapatot. Távozók sorát nyilván DeAndre Hopkins-szal kell kezdeni, de említhetjük még DJ Reader-t a védőfalból, Lamar Millert és Carlos Hyde-ot a futók közül, Jonathan Joseph-et, Mike Adams-et, Tashon Gibson-t és Jalil Adey-t pedig a secondary-ből érkezőknél. Hogy a futókat pótolta David Johnson, az elkapó sorba érkezett Brandon Cooks és Randall Cobb, safety közé Eric Murray, a védőfalba Ross Blacklock, a draftról érte egy Jonathan Greenell, a pass rusher sort erősítendő, optautól pedig Eddie Van Der Dose egyedül, aki a védőfalat erősíti, illetve most nem fog erősíteni a Texansnál. Mit gondoltok erről a támadósorról? Igazából ugye nyilván Hopkins távozása nagy érvágás, de vannak olyan elméletek is, miszerint ez akár Watson fejlődését is előre vetítheti. Patrik, te hogy látod az offense-t?
Gondolom ez az elmélet O'Brien-től származik, mert ki mástól. Alapvetően ugye minden a Hopkins cseréről volt itt hangos, és az a véleményem, hogy igazából itt egy minőségi dolgot adtak föl mennyiségi dologra, mivel alapvetően az elkapósor az elég telített maradt, van itt 4 vagy hát talán 5 olyan játékosuk, aki tudja helyettesíteni Hopkins-t, illetve ha nem is egy-egybe helyettesíteni, de azért lesz célpontja Watsonnak, és annak ellenére nem biztos, hogy meg fogja sinni ez a támadósor a hiányát, hogy egy egészen kiváló top 3-as játékos távozott itt a nyáron a csapattól. Amíg Watkins itt van a csapatnál,
Watson,
bocsánat, addig igazából harcban lehetnek a rájátszás részvételért, viszont én egy hatalmas butaságnak tartottam ezt az egész off-season Texans-tól, nem csak a csere miatt, hanem igazából a drafton sem történt semmi jelentős erősítés, igen, nyilván draft pickek hiányában ez nehéz volt, de például nem egy Blacklockot húztam volna én ott azon a helyen, ahol ők ezt csinálták. Na de visszakönyöd a gyorsan a támadósorra. Én nem feltétlenül attól félek, hogy a passzjáték nem fog működni itt Watsonnal és ezzel a 4-5 hasonló képesség elkapóval, de hogy alapvetően a támadó falukat én még mindig tartom annyira sebezhetőnek, hogy Watsonnak sokat kell menekülnie, és igazából a futójáték sem működjön úgy, ahogy akarják. Hiába jött egy David Johnson, az utóbbi időben azért láthattuk, hogy ő nem az a játékos, aki egy személyben fog megreformálni egy támadósort, és én ezt nem, idén nem várom a Texans-tól sem.
Töri, neked mi a véleményed az offense-ről? Ez valószínűleg ez igaz, ugye, hogy Watsonnal azért egy elég jó padlója van a gárdnak, de hol lehet itt a plafon?
Hát ha visszaemlékeztek, hogy egy évvel ezelőtt ebben a erről a csoporthoz szerintem szintén mi hárman beszéltünk, uh-huh. És akkor volt egy ilyen erős kirohanás az elején O'Brien ellenében, mint játékhívó és mint ugye vezetőedző és az ő hozzáállása a futballhoz, de aztán így ezek elhalkultak ezek a hangok, ahogy az idény ment előre, és sokkal inkább kedvezett Watsonnak az ő hozzáállása is, és már nem arról volt szó, hogy azért minden harmadik labdát Alfred Blue-nak oda kell adni. Úgyhogy ez a része, ez ugye O'Brien szempontjában az mindenképpen jó irányba mozdult el, hogy aztán majd nyilván a rájátszás kiesésnél megint mindenki rámutogatott, hogy ő volt a hülye, amilyen nem volt elég agresszív, meg aztán Hopkins is elcserélte, szóval nem tudom, hogy a megítélése az most visszajutott-e oda, ahol tavaly volt, de pusztán ugye játékhívásokban azért már látjuk a fejlődés jeleit talán, és nyilván ez most egy új szituáció lesz, de hát így, hogy azért lezárult nagyjából a holt szezon, és már a tehenek benn vannak a karámban, most már el lehet kezdeni fejni, úgyhogy talán ezzel, hogy ez a játékos állomány kialakult, megvan a terv az ő irányában is, és hát Watson meg akkor szoktatják majd ahhoz, ami ugye a nagy irányítóknak egy előbb-utóbb ugye utoléri, hogyha megkapja majd a rekord fizetést, bár az most nehéz lesz ugye Mahomes beelőzni, de megkapja a rekord közeli fizetést, akkor meg nem lesznek ilyen Hopkins kaliberű emberek körülötte, és akkor már most megnézik azt, hogy öregem, akkor így tudsz-e boldogulni anélkül, hogy van egy ember, akihez hozzáragadna a labda. Szóval, ha nagyon pozitív akarok lenni, akkor ezt meg lehet érteni, ezt a fajta építkezést is, főleg, hogyha Hopkins tényleg olyan toxikus személyiség, aminek előadják, mondjuk ezt nehezen hiszem, mert abban az emberben nagyon ritkán jött ki szó, de egyébként, hogyha azt nézed, hogy a depth chart hogy néz ki, és kikkel lehet együtt játszani, plusz az, hogy Watsonnak milyen a stílusa, és hogy ő kicsit a támadófaltól is független, akkor ez a Houston ez képes megnyerni akár sok pontos meccseket is, és akkor onnantól kezdve meg senkit nem érdekel, hogy a holt szezonban mi volt. Nyilván Deshaun Watsonnak az extrája, meg a MVP közeli teljesítménye kellene ahhoz, hogy ez ténylegesen megvalósuljon, és ott legyenek az AFC első-második helyén, mint offense. És erre azért van egy kicsi esély, meg van realitás arra, hogy ők legyenek a csoportban a legjobb offense, ez azért könnyebb kinézni, az meg ugye már automatikusan playoffot ér. A nagyobb bajok azok szerintem a védelemben vannak.
Igen, erre is fogunk beszélni. Én meg azt akartam így hozzátenni, hogy szerintem Watsonnak így most eljön az a pillanat, hogy most már nem lesz az, hogy oké, feldobom a labdát, és akkor Hopkins irányába, aztán majd lehúzza, és akkor ezt megoldja. Azért voltak ilyen példák, és most neki, Watsonnak szerintem fejlődnie kell az olvasásában, ami azért, amit azért éhetett kritika az első egy-két évében, és most itt lesz a lehetőség, mert meg kell találnia igazából az elkapóját, amelyik éppen üresen van. Azt nem mondhatjuk mondjuk, hogy rossz elkapói lennének, sőt igazából azért Cooks, Fuller, Cobb és Sears is azért elég jó szintet képvisel, és mindenki egy gyors és elszakadni képes receiver, tehát akár még jót is tehet Watson fejlődésének ez az egész.
3 éve volt utoljára ebben a kategóriában.
Tavaly, hát azért tavaly elég csöndesen összeadott majdnem 900 adott a Cowboysban, és azért nem játszott egyáltalán rosszul, tehát szerintem, jó, nem mondom, hogy egy top elkapó, meg mit tudom én, de egy harmadik számú elkapónak bőven jó még ide. Úgyhogy, szóval igen, szerintem itt Watsonnak ez a kell egy szintlépés Watsontól ilyen szempontból, nem tudom, ez számokban megmutatkozik-e, könnyen lehet, hogy nem, sőt, még azt is mondhatom, hogy valószínűleg, hogy nem, de a hosszú távú fejlődése érdekében akár még egy pozitív dolog is lehet ez. Most nyilván azt, hogy milyen értéken adta Hopkinst el O'Brien, az nyilván egy teljesen másik kérdés. Úgyhogy el tudom képzelni, hogy az jót fog tenni Watsonnak, de azt is el tudom képzelni, sőt, azt valószínűleg tartom, hogy nem lesz itt a jobb a Texans offense idén. Erről mit gondoltok?
Hát itt az az érdekes, hogy ugye Watsonnak a Hopkins is voltak rossz meccsei, amikor nem tudom, 2-3 first down is sírni kellett egy fél idő alatt. Tehát ez valamelyest azért független attól, hogy kik vannak körülötte. Tehát az, hogy hát már azért be kellene, hogy álljon lassan, és a fejlődés az lassan talán elmúlik így negyedik, ötödik évére az adott játékosnak. És hogyha hát ebben látjuk azt, hogy megteszi azt a következő lépést, hogy független attól, hogy kik vannak körülötte, ő azért hozza azt a stabil formát, amit nem lehet fogni senki másra, hogy miért nem megy, hogy éppen sérülés hátráltatja, vagy hogy kik vannak éppen az elkapó sorban, ez most mindegy, hogy ő úgy bele tud nézni a tükörbe minden meccs után, hogy megtette a magáét, akkor ez a Houston így is tud veszélyes csapat lenni, hogy Hopkins már nincs ott, de hogyha ez a fajta hullámzás ez megmarad, hogy adott napokon éppen Deshaun Watsonnak egyetlen egy first down nem sikerül normálisan megdobni, akkor meg tök mindegy, hogy egyébként kik lennének a keze alatt. Úgyhogy ez teljes mértékben igazából róla szól, hogy ő hova viszi el ezt a csapatot. és hogyha O'Brien nem hátráltatja, akkor viszont ebből még kisülhetnek jó dolgok is.
De a fal és a futójáték az is egy érdekes kérdés, ugye O'Brien kicsit bazíroz arra, hogy Tavin Johnson vissza tud térni a régi formájához, tehát számomra ez egy erős kérdője, mert az utóbbi két évben az egyik legrosszabb ilyen broken tackle rátája volt, úgyhogy valami elszakadt Johnsonnál, és nem tudom, hogy ezt vissza lehetne hozni. A támadó fel meg azért passzhoz tavaly sem blokkolt valami jól, és szerintem semmi okunk feltételezni, hogy idején ez majd megváltozik, vagy sokat fog fejlődni. Passzhoz egyébként a ilyen ESPN perszes mutatója alapján egész jól blokkoltak, bár ebben szerintem azért Watsonnak is elég nagy szerepe volt, mert ugye az ESPN-nek ez kicsit máshogy számolja, mint mondjuk a PFF, de most ebben talán ne is menjünk bele, azért ez egy átlagos fal lehet szerintem, vagy egy kicsit átlag alatti, úgyhogy Watson meg majd kihozza, amit ki tud belőle hozni.
Figyelj, ebben a csapatban Carlos Hyde újra embernek nézett ki, tehát igen. Aminek nem volt előzménye, akkor az. Tehát ezek után David Johnsonra már nagyon nehéz azt mondani, hogy itt írjuk le, mert vége van.
Mondjuk ez igaz.
Ki tudja, látunk már nagyobb csodát is éppen tavaly.
Kanyarodjunk rá a védelemre, ugye Hőri említetted már, hogy itt azért elég nagy problémák lehetnek. Tavaly a 26. volt hatékonyságban a Texans védelem, és hát itt sem sok jelét látjuk annak, hogy ez majd jobb lehet. Patrik, te látsz itt bármit, ami miatt jobb lesz ez a Texans defense?
Annyit akartam még hozzátenni gyorsan, itt az offense-hez, de kapcsolódik a defense-hez is, hogy én továbbra is azt érzem, hogy egy nagyon inkonzisztens csapat lehet a Texans, és nem csak a támadó oldal, ugye, ami Watsonhoz van főleg kötve, hanem a védelem is, ahol a secondary az igazából semmit nem erősödött, sőt, hát lehet, hogy még gyengült is tavalyhoz képest, pedig már tavaly is a liga egyik legrosszabb egysége volt, és amíg ennyire rossz a secondary, addig nem igazán lehetsz annyira versenyképes, illetve arra van szükséged, hogy konstans fölrakjál 30 pontokat, mondjuk, hogy biztosan nyerjél, amire néha képes lehet a támadósor, néha pedig nem. És ez a védelem a front seven nem néz ki rosszul, de annyira meg nagyon jól se, hogy tudjanak kompenzálni egy ilyen secondary-t, úgyhogy nálam ez egy picit kevés, és én ezért várok keveset a Texans-tól.
Hát itt igazából azt meg kell nekünk, meg kell adni a két tejt, hogy majd ugye Lonnie Johnson majd beépül, és majd ő nem lesz egészen liga alja förtelmes teljesítménnyel ott a cornerback sorban, hanem már elindul a biztos kezdőjátékos környékére, tehát ez az egyik, amit mondanak, és hogyha ez megtörténik, akkor tényleg egy hangunk nem lehet. Amennyiben viszont azt is el tudom képzelni, hogy nem kerül pályára, mert annyira kiszorul a rotációból is, mert annyi embert hoztak, akiben még talán esetleg megtalálhatják a következő embert. Hát így vagy úgy, azért fejlődni kell a helyben lévő fiataloknak. És hát azért itt is nagy vándormadarak vannak, és hát ebben tény az, hogy mondják azt, hogy majd a fiatalok jobbak lesznek, erre van esély egyébként, de amennyiben meg nem, akkor meg felelősségre kell vonni azért ezt a csapatot, hogy egyrészt felkészítés terén mi történt, másrészt akkor meg miért nem nyúltak hozzá jobban, így a holt szezon folyamán, hogyha tényleg ez a maximum, amit ki tudnak belőlük hozni. Meg azért a front seven, jó, Patrik mondta, hogy nem néznek ki annyira rosszul, de azért még a JJ Watt függőség azért még megvan, és már tizedik idénye, azt hiszem. Úgyhogy azért itt óvatosan kell szerintem náluk is bánni, mert amennyiben Watt kiesik, akkor ez megint egy másik csapatrész lesz, még azt sem fogják majd megközelíteni, amit amúgy elvárhatnánk.
Igen, és hát azért Reader távozásával most igazából Watton kívül nem nagyon van senki így a védőfalban, legalábbis aki így bármi hasznosat tudna csinálni. Oké, Mercer az még oké, de ő sincs már olyan szinten, mint mondjuk 2-3 éve volt. És rajtuk kívül, oké, most az újonc Blacklocktól lehet várni valamit, vagy Blacksontól, de hát azért, na, ez a védőfal elég gyengén néz ki. Tavaly futás el 22. Pestrefben 28. volt, oké, ugye Watt azért a szezon felét nagyjából több mint a felét kihagyta, úgyhogy nyilván azért, hogyha ő egészséges tudna lenni, az sokat dobna, bár erre sem biztos, hogy bazírozni szabad Watt esetében. A linebacker sorrendben van, futásában és Bridgesben tök jó, coverageben mondjuk kevésbé, és viszont a secondary az nekem egy ilyen óriási probléma, és oké, most talán lehet hinni, hogy majd Conley, vagy Roby, vagy Hargraves, vagy tényleg Lonnie Johnson, vagy az újonc John Reed, mit tudom én.
Nem.
De hogy így ki lépne fel, így nem látom egyikben sem, hogy hú, majd ő tök jó lesz, és akkor még mellé kéne még valaki, aki egyébként elfogadható teljesítményt nyújt, úgyhogy azért itt ez a cornerback sor nekem elég problémás. Patrik, akartál valamit, azt hiszem.
Igen, csak annyit, hogy nagyon egyszerű erre a válasz igazából, hogy el lehet-e hinni, én nem tudom elhinni igazából egy játékososra, hogy föl tud lépni, vagy tud egy olyan szintet ugrani. Amit Höri említett, hogy itt vannak esetleg fiatalok, akiket nem látunk, és kitör valamelyikből egy olyan szenzációs szezon, arra esetleg van minimális lehetőség, de nehezen tudok hinni ebben a Texan secondary-ben, és ezáltal a védelemben is.
Justin Reed safety-ben azért jól mutatott tavaly, most elhozták Eric Murray-t, amit nem értettem, túlzottan, főleg a pénzért, amit kapott mellé safety-be, hát ez is furcsa lépés volt, de igen, tehát szerintem itt coverage-ben óriási problémák lesznek, és ez rányomhatja a végét az egész Texansra.
Hát itt megversenyeztetik más csapatok bástjait a saját bástjaikkal, és aztán ebből aki a depth chart élére jut, az majd elmondhatja magáról, hogy nem tudom, 16 meccsen kezdő volt, és ezzel majd eladja magát a következő szerződésére. De hát egyébként ez egy szomorú, de valószínű kimenete lehet, és nyilván azért ilyen óriási fejlődések ritkán szoktak előjönni.
Jósoljunk akkor erre a 7 és feles határa, Patrik, hogy gondolod?
Watson valahogy mindig tud annyit varázsolni. Szerintem egy over, egy 8 meccset kinézek belőlük.
Én is megadom nekik. Tehát itt azért a pozitív mérleg az alap kellene, hogy kijöjjön így, mégiscsak azért az offense-nek nagyobb hatása van a játékra.
Igen, én is ezt a 8-8-at látom a Texansban, de mondjuk többet nem igazán. Tehát, hogy sorsolás sem túl jó. Tavaly 8-3-at hoztak egy WWE-szaklásti meccseken. Pont különbség alapján meg ilyen 7-9-es csapatnak kellett volna lenniük, fanbölökben is szerencséjük volt, ugye kicsit hajlottam az underre, de Watson miatt én is inkább az overt mondom, de én mondjuk playoffot nem annyira látok ebben a Texansban, tehát nálam ez max a 7. wildcard hely, de nagy csodákat nem várok.
Playoffot én sem látok bennük, de valahogy nehéz azt is elképzelni, hogy itt a csoportban megint ne verjék egy kicsit körbe egymást a csapatok, illetve a Jaguars mondjuk akár minden csapat kétszer is elverheti, és akkor azért a 8 győzelem azt szerintem benne van a Texasban.
Hát az fontos lesz, hogy a Jaguars az kitől tud itt meccseket elvenni, mert ott, hogy hárman, vagy ez a három másik csapat, ez eléggé egy hullámoszon van, és körbeverheti egymást. De hát egyébként pusztán ezért azt mondom, hogyha a papírformákat valahogy behúzzák, és mondjuk Deshaun Watson nem hagy ki meccset, és nem McCarronnal kell neki menni egy vagy két fordulónak, akkor azért az elvárás szerintem minimálisan az, hogy meglegyen a pozitív mérleg.
Ugorjuk akkor az Indianapolis Coltsra. Sorsolás az magasan a legkönnyebb a ligában, az over-under határ pedig 9 Vegasban. Távozóknál óriási neveket azért nem fog tudni sorolni. Devin Funchess az elkapók közül, Eric Ebron a Titan-ek közül, Joe Haig a támadó falból, Pierre Desir és Quincy Wilson a cornerback-ektől, és Jabal Sheard, illetve Marcus Hunt a pass-rusherek közül. Azért nem világverő nevek. Érkezőknél nyilván Philip Rivers-t és DeForest Buckner-t kell kiemelni, leginkább Xavier Rhodes érkezett a cornerback-ek közül, illetve TJ Carey is, a védőfalba Sheldon Day, a Titan-ekhez pedig Trey Burton, a draftról pedig ugye Michael Pittman Jr. az elkapókhoz, Jonathan Taylor futókhoz, és még Julian Blackmont említhetjük a safety-knél. Opt-out pedig Marvel Tell és Roland Milligan, mint safety, illetve Sky Moore, mint linebacker. Marvel Telltől esetleg vártunk kis fejlődést, vagy nagyobb fejlődést akár, de így ezt idén még biztos nem fogjuk látni. Szóval a Coltsnak nagyon könnyű a sorsolása, főleg a támadóknak, és hát ez most Philip Riversen múlik minden bizonnyal. Hörri, kezdjük vele, mit gondolsz az offenszről, kedves csapatod offenszéről?
Hát igen, a sorsolás, amikor kijött, és úgy le voltak írva most már egymás után, így elkezdtem számolni, hogy egy győzelem, kettő, három, aztán végig 16-ig jutottam, tehát ott valahogy... Én minden meccsen láttam azt, hogy az meg lehet, úgyhogy pusztán
nem jött. Ja, hogy a Super Bowl-ig már nem számoltad akkor.
Hát ott már nem tudom, ott már lehet, hogy jönnek jobbak. de egyébként pusztán emiatt már azt gondoltam, hogy ebből a szezonból lehet valami azok után, hogy a tavalyit az zárójelbe kellett tenni. És hát ugye ez a tavalyi szezon felvezető, amiről mondtam, hát akkor mi nem tudtuk, hogy Andrew Luck abba hagyja, úgyhogy az nem is ért semmit lényegében, amit ott elmondtunk. Hát Philip Riversben én szeretnék hinni, ez jobb napjaimon sikerül, nem mindig, de egyébként, hogyha ő eléri azt a szintet, amit mondják, hogy most azon a szinten van, hogy tényleg visszatér a korábbi önmagához, és a tavalyi idénye az csak egy ilyen kifutott mellékvágány volt, akkor azért egy bitangerős csapat is lehet, amelyiknek egyébként nem kell támaszkodnia olyan nagyon Philip Riversre, és lehet terheket róla az, hogy a támadófal az óriási lyukakat képes nyitni. Nyilván nekünk Colts drukkereknek nem ez a fajta futball a kedvencünk, de azért elnézegettük, hogy a Chiefs-et sikerült legyőzni például tavaly. Aztán ha ez lesz, akkor ez lesz, fusson Jonathan Taylor 2000 yardot, én azt elfogadom. De azért Philip Riversnek a jelenlegi állapotáról nem vagyok teljes mértékben meggyőződve, hogy az őszinte, amit ott mondanak kifelé, hogy ő majd eléri a, nem tudom, liga top 10-es szintet, amiről így jönnek a dolgok, mert hát nem nagyon tudom azt, hogy ki az, aki megbízható csapattársa lesz, akit meg tud majd játszani. Persze az, hogy Pittman egy aránylag korai választott meg ügyeske, meg jó dolgokat mutatott, az rendben van, de mégiscsak első éves. T.Y. Hiltonnak ugye sérülései voltak, és akkor ezzel elmondtam mindenkit, akire így lehet keményebben támaszkodni. Szóval az, hogy jobb támadófal lesz előtte, mint Chargers-ben, nem tudom, Nick Hardwick óta, az nyilván segít rajta is, de hát egyébként majd meglátjuk, hogy ez a diszkoszvető dobó mozdulat, ez még működik így 38 évesen is, vagy akkor eljárt fölötte az idő. Alig, hanem ez egy gyorsan meg fog látszódni, és akkor hamarra el lehet kezdeni készülni a következő idényre is, így hogy egy éves szerződése van. Amennyiben viszont tényleg látjuk egy másod vagy harmad virágzását Riversnek, akkor ez egy nagyon veszélyes ellenfél is tud lenni, úgyhogy reméljük, hogy ez lesz.
Patrik, te hogy állsz itt a Rivers, nem tudom, felvirágzás kérdéséhez, vagy másod virágzás, sokat virágzás?
Igen, örülök, hogy ezzel kezdtétek igazából, mivel ez az egyetlen nagy kérdés nálam a Colts-nál, hogy Rivers mire lehet képes. Én nem vagyok a legnagyobb fanja egyébként Philipnek, viszont lehet, hogy az átlagnál viszont többet nézek ki belőle. Tehát szerintem ő még alapvetően mindig egy jó irányító, hogy egy átlagnál jobb irányító, aki egy jobb csapatban, egy jó viszonylag jó támadófallal többre lehet képes, és itt Hörinek nagyon visszafogottak voltak a szavai, én egy kicsit azt hittem, hogy ennél bizakodóbban áll a saját csapatához.
A 16-0-nál is bizakodóban?
Hát azt éreztem némi iróniát a 16-0-ban, illetve nem tudtam pontosan kivenni, hogy akkor
az... Néztem azt a 9. heti Ravens elleni meccset, azért az meredek. Még hazai végül is, úgyhogy...
Szóval én szerintem ez a Colts egy bitang jó csapat lehet, mert egy nagyon jó edzői gárda van ott, akik igazából irányító nélkül is egy versenyképes csapatot tudnak kitenni, és ez egy közepesen jó Riverszel is már simán playoff csapat lehet, ahol meg aztán egy-egy jó meccsel bármi megtörténhet most, hogyha ilyen sokat használt mondatokat akarunk mondani. De nekem egyébként azzal sem volt bajom, amit a Colts a tavaly évben csinált, hogy ha az ellenfelet úgy lehet megölni, hogy sokat futatod a labdát, vagy nem annyira szép a játék, akkor nyilván nem csapat szurkolóként, csak kicsit szimpatizánsként el tudod fogadni azt is. És szerintem ebben a támadó sorban van potenciál, és rengeteg kreatív dolgot fogunk tőlük látni. Az, hogy Rivers mennyire fogja tudni ebben megoldani a feladatát, az számomra is kérdéses, de én el tudok képzelni egy elég jó kiugró szezon tőle.
Én itt Rivers kérdésnek itt a nagyon pozitív oldalán állok, és ezzel gyorsan le is levem a jóslatomat, hogy szerintem a Colts nyerni fogja ezt a csoportot méghozzább viszonylag simán, aztán majd lehet szapolni, hogyha mégse így lesz. Szóval én nagyon sokat várok itt Rivers-től, és leginkább azért, mert tényleg soha nem volt ilyen jó támadófal, és igazából ugye mondják, hogy tavaly milyen duckokat dobott egész évben, de egész karrierében duckokat dobált, tehát hogy ez most nem változott tavaly sem, oké, tavaly kicsit több rossz dobás jött össze, vagy rossz döntés, de én nem azt láttam, hogy ő kiöregedett, vagy nem is tudom, és szerintem az, hogy Frank Reich-kal dolgozhat, az nagyon sokat fog neki segíteni, amellett, hogy tényleg a támadófal az elit, és oké, a az elkapóknál azért lesznek kisebb problémák, vagy legalábbis visszaesés lesz a Chargers-es időköz képest, de ha Hilton egészséges tud maradni, ami azért persze egy nagy ha, vagy egy közepes ha legalább, akkor azért jól fog kinézni a végelső, és szerintem Pittmannel, illetve Paris Campbell szerintem Reich most már jobban be fogja tudni építeni, úgy nem egy top elkaposor ez, vagy top fegyverek ezek, de szerintem tényleg Reichnek a kreativitása az nagyon sokat fog dobni ezen az egész egységen, úgyhogy szerintem nagyon aggódni nem kell itt a támadó sor miatt, futójáték is menni fog, támadó fal az tényleg mindenkit ledominál szinte, úgyhogy szerintem nagyon jó lesz az offense, és szerintem jó lesz nézni a Colts offense-t összességében, vagy, és tényleg nagyon szeretem Frank Reichot, tehát ez nyilván ez is mondatja velem, de tényleg nagyon jó évet várok itt az offense-től.
Hát itt ugye két út van, az, ami reverse körül lengi, és amiről nem tudjuk, hogy mi lesz. Tehát az egyik az, hogy akarjuk-e azt, hogy megidézze Philip Rivers élete legjobb szezonjait, mert akkor innentől nagyon nehéz elérni ezt, mert már akár azt, ami két éve volt, mert az ugye nagyon MVP közeli volt, vagy azt mondjuk, hogy akkor csinálja azt, amit Brissett csinált tavaly, csak jobban. Tehát, hogy ugyanazt a feladatkört bízzák rá, amit mondjuk Jacoby Brissettel egy nem olyan ügyes irányítóval kigondoltak, csak annyi, hogy ő egy-két labdát jobban megdob, és az már is életbe tartja a drive-ot, és lehet tovább menni, és darálni a labdát ugyanúgy Nelson mögött. Szóval, hogyha arra gondolunk, hogy ugye Andrew Luck-kal is azért Frank Reich másképpen dolgozott, mint az elődjei, és őt is az igyekezett komfortos helyzetbe hozni, akkor ez lehet egy borzasztó életképes hozzáállás. Csak ugye Brissettel is megpróbálták azt, hogy ő nyerő helyzetbe hozzák, csak ő nem volt elég jó hozzá egész egyszerűen, és amikor meg már T.Y. Hilton se volt, akkor meg az egésznek leszakadt az alja, és semmi értelme nem volt már az offense nézni. Úgyhogy abban kell bizakodni, hogy tényleg Frank Reich és Rivers egy hullámhosszon vannak továbbra is, mert ugye együtt dolgoztak a Chargersnél, ez talán még nem hangzott el, és hogyha ez továbbra is menni fog, ez a segítő személyzet Rivers körül, és nem az lesz, hogy na öreg, itt vagy Pro Bowl irányító, csináljad, akkor valóban lehet ebből egy liga elite offense, hogyha a teljes számokat nézzük.
És Yannick Sirianival is együtt dolgozott Rivers a Chargers-nél, aki ugye most támadó koordinátora lesz, tehát az ismertség az mindenképpen megvan.
Csak gyorsan egy mondatot beszúrnék, hogy szerintem Rivers-szel nem lehet megcsinálni azt, amit tavaly Brissettel, tehát azért ő annál nagyobb teret vagy kezet kell, hogy kapjon, és kicsit kreatívabb, hát nem is feltétlenül ez kreatívabb a jó szó, de hogy kicsit vadabb offense kell neki adni, mert az nagyon hülyén néz neki Riversnek a kezei között, ami tavaly volt.
Szóval térjünk át a defense-re, azért itt talán több a kérdőjel, vagy inkább mondjuk azt, hogy itt lesz várhatóan gyengébb az egység, vagy aztán majd elmagyarázok ti, hogy látjátok, de azért itt ez egy olyan átlagos, korrekt védelmek gondolom, legalábbis ami főleg a secondary-t illeti. Höri, hogy állsz ez?
Hát ennél a csapatnál itt kiemelten jelen van az, hogy ugye a defense legfontosabb embere az oldalvonalon kívül áll, és ugye Eberflus egy aránylag unikumnak számító rendszert futtat, amiben megvannak a saját fontos tényezők, ami alapján embereket hozogat abba a rendszerbe be, és hát próbálnak ilyen idiótamentes megoldásokkal nem engedni túlságosan nagy előrehaladásokat, és akkor ebbe bízva, hogy majd az ellenfél elrontja, és ekközben ugye könnyű feladatokat kiosztani az egyébként annyira nem ügyes, vagy nem magasan választott, és sok pénzet elhozott védőknek, és ez működött eddig, amióta ő itt van, de minden rendszer egy bizonyos pontig működik, és azután észreveszik majd az ellenfelek, főleg akik sokat játszanak ellenük, hogy mit kell ellenük csinálni, de egyébként ezen nem volt semmilyen jellegű változás. Tehát ameddig Eberflus rendszerét nem fogják az ellenfelek úgy kiismerni, addig szinte mindegy, hogy az adott pozícióba kik állnak be, és szinte. Most jött egy Buckner, amit még nehezen tudok felfogni, hogy ezt a picket oda kellett érte adni, de mindegy. Én azt sajnálom, amit mondtál te is, hogy Tell nem tud játszani, mert neki azért nagyobb játékidő dukált volna már ebben az idényben. de egyébként, hogy amit szeretnének csinálni, arra megfelelő az emberanyag, még hogyha nem is fogják itt a próból szavazást valószínűleg vezetni, és némi frissítés is érkezett. Nincsenek túlságosan nagy nevek, meg nagy tehetségek, ahogy azt mondtam, de egyébként, ha egy-egy villanás jönni fog ettől az egységtől, attól mi már boldogok leszünk, és teljes mértékben azt gondolom, hogy rajtuk nem fog múlni, hanem az offenzen fog múlni, hogy milyen eredmények fognak kisülni ebből a szezonból.
Én szerintem a front seven az alapvetően jól néz ki, mert azért Buckner nyilván az még egyik legjobb védőfalembere, Justin Houston még tavaly is elég jól teljesített, és szerintem Kevin Couturé-től váratunk egy ilyen breakout évet, mint másik persze, már csak azért is, mert ugye Robert Mattis tanítja, akinek viszonylag hasonlít a felépítése és a játék stílusa, bár nyilván elvárni nem lehet egy Robert Mattis féle teljesítményt Turétől, sőt, de összességében szerintem az egy jó kis védőfal lehet, a linebackerek jók, Leonard ugye azért az egyik sztár linebacker, nőtte ki magát, Okereke és Walker is rendben van, nekem a secondary-ben viszont tényleg vannak kérdőjelek, Patrik, de hogy látod itt, hogy fog kinézni itt a defensive back sor?
Abszolút mind a kettőtök egyetértek. Hörivel abban, hogy itt az edző személyén fog nagyon sok múlni a védelemmel, pedig abban, hogy a secondary-vel lehetnek bajok. Én megmondom, hogy nem kérdőjelesnek látom a secondary-t, hanem hát inkonzisztensnek, vagy picit gyengének. Tehát Vagy olyan játékosok vannak itt, akik nagyon változó teljesítményre képesek, vagy olyanok, akik még nem feltétlenül bizonyítottak. Most oké, van egy-kettő pozitív példa is, és lehet, hogy ez most egy coming out lesz, de például én Leonardot is egy túlértékelt játékosnak tartom a posztján, és egyébként a posztot is, a poszt is kevésbé értékes, ahol játszik. Most nem azt mondom, hogy ő egy rossz játékos, csak nem hiszem, hogy akkora hatása van a játékra, ahogy beszélnek róla, és hogy ezért ő egy annyira jó védő lenne, aki képes lehet itt sorsfordító játékokra. Maga a front seven egyébként alapvetően ennek ellenére tényleg nem néz ki rosszul, bár ahogy Höri is mondta, inkább arra lehetnek jók, hogy úgymond tartják az eredményt, és mondjuk nem szednek be sok pontot, de azt se lehet elvárni, hogy mondjuk ők bárkit biztosan 14-15 pont alatt fognak tartani. Ha a gameplan olyan, ahogy egyébként tavaly a Chiefs ellen láttuk is, hogy érkeznek egy nagyon-nagyon jó gameplannel, és akkor meg tudják azt valósítani, akkor lehetnek ilyen kiugróan jó meccseik, de alapvetően nálam ez egy közepes egység.
Igen, tehát összességében egy elég vanilla defense-ről van szó, ugye sok cover 2-ben nagyon kevés blitzel, ahogy Höri is mondta, tényleg azért biztonsági játékot játszanak, ebben mondjuk, nem tudom, egy Kenny Moore jó lehet, egy Rockessin jó lehet, mondjuk Xavier Rhodes szerződtetését azt még így nem látom, hogy az mire volt jó, vagy bármit hozzá is fog tudni tenni a defense-hez, gondolom TJ Carey fog, vagy én azt gondolnám, hogy TJ Carey fog inkább játszani, mint harmadik említett cornerback, és hát a safety sorban is azért Malik Hooker-t nagyon bírtam prospektként, de nem hozta a vártakat, nem tudom, ki fog kezdeni mellette, mondom, Kerry Willis talán, de azért ez nem olyan bizonygárjas, hogy a secondary, még hogy tényleg azért ebben plusznak a rendszerre próbálja eltüntetni a nagy problémákat, és maga elé terelni a dolgokat. Jósoljunk, vagy van még hozzá fűzni valótok?
Nekem nincs, szerintem jósolhatunk.
Oké, akkor én már előttem itt az over-ömet, úgyhogy szerintem az egy sima csoportgyőzelme a Colts-tól, ugye 9 a határ, tehát erre kell lőni. Én azt gondolom, hogy 10-11 győzelmet össze fog tudni hozni ez a Colts, már csak a sorsolás egyszerűsége miatt is. Patrik?
Mi volt a határ? Bocsánat, lemaradtam róla.
9.
Tehát telébe 9. Uh-huh. Szerintem egy over, én is egyetértek abban veled, hogy sokat várhatunk ettől a Colts-tól, és nyilván itt minden akkor reverse-en fog múlni, de én is bízok abban, hogy akár ebből kinézhet egy karrierév, úgyhogy nálam ez egy over egyértelműen igazából. És szerintem legyen mondjuk akkor egy kicsit bold, de hogyha nem történik nagy sérülés, akkor ez egy főcsoport döntő nálam.
Na, az mondjuk már meredek, azért egy Chiefs-Ravens AFC tengellyel.
El tudom képzelni, hogy valamelyiket ugyanúgy meglepik, mint tavaly a Titans meglepte a Ravens-t.
Jó, hát az nyilván bármikor benne van ilyesmi, nyilván. Ja. Örülnek, sikerült újraindulni a gépének, úgyhogy elkezdünk beszélni a Jaguarsról, és akkor úgy majd jósolni fog utána a Coltshoz. Szóval a Jaguars 13. legnehezebb sorsolással rendelkezik, tehát a középmezőnybe sorolható. Az over-under határa egy nem túl acélos 4,5. A távozók között ugye AJ Bouye-t és Calais Campbell-t emeletjük ki, mint a védelem két oszlopos tagját, de Marcel Darius is távozott a védőfalból. Támadóknál ugye Nick Foles, mint irányító, a Bears-hez cserélték, ugye Foles-t, és akkor támadófalból Cedric Ogbuei, illetve az elkapó Marcus Lee távozott még. Itt nem sok, de azért nagyobb nevek távoztak. Az érkezők között ugye kiemelhetjük a támadó koordinátor Jay Gruden-t, a linebacker Joe Schobert volt a legnagyobb igazolás, de érkezett még a Titan Tyler Eifert, a futó Chris Thompson, és hát igazából a draftról erősítettek leginkább. CJ Henderson a cornerback sorba, Kelevon Chason a passes sereg közé, Laviska Shenault az elkapókhoz, Davon Hamilton pedig a védő falba érkezett, és az opt-out-olóknál pedig a cornerback Rashan Melvint, szintén cornerback Lerente McCray-t, illetve a védőfalember Elbunzot említhetjük. Összességében szerintem a Jaguars-szal az a probléma, vagy legalábbis az enyém mindenképpen, hogy az edzői stábban olyan nehezen tudok megbízni, akár Doug Baron, akár ugye Jay Gruden, és ez eléggé visszavetít az egészet, és hát sokan arról beszélnek, hogy ez inkább egy felé hajló szezon lehet, mint sem egy pozitív szezon felé menetelő. Ebben esetleg Minshew keresztbe vághat, vagy ezeket a terveket keresztbe vághatja Minshew. Patrik, hogy látod itt a Jaguars offense-t?
Na, elmondtad itt igazából az én gondolataimat is, mivel azt akartam mondani, hogy egy nagyon rebuild felé hajló gárda lenne ez, csak ugye ez kettő dolog vágja ketté, hogy Minshew ugye egy fiatal bizonyítani vágyó irányító, aki nem fogja feladni szerintem akkor sem, hogyha nagyon-nagyon lehetetlennek tűnik a helyzet, és igazából itt az életéért fog küzdeni, mert hogyha itt a Jaguarsnak nagyon rossz szezonja lesz, akkor hát egy irányító húzás nagyon kinéz ugye a top 2-ben mondjuk a gárdának, és ugye ezzel Minshew, hát ha elveszti a kezdőt, onnantól kezdve megindulhat egy olyan irányító keringőbe a ligában, amiből nem szoktak nagyon jól kijönni az ilyen fiatal játékosok. A másik, viszont hogyha a másik dolog, pedig hogyha rebuildet akartak, akkor én lehet, hogy már most menesztettem volna, mert igazából semmi hozzáadott értéke nem volt az utóbbi időben itt a dolgokhoz. Megmondom őszintén, nem sokat látok ebben a Jaguars-ban, de hát ezzel szerintem nem vagyok egyedül. Igazából az offense-ben nincs konkrétan egy olyan név se, akire azt tudnám mondani, hogy húzó név, hogy egy igazi sztár. Minshew-ban is igazából láttuk a potenciált egy pár meccsre, de a szezon végén azért azt is megtapasztalhattuk, hogy milyen az, amikor visszatér a földre, és azért nem egy Mahomes 2.0-es sztori lesz ebből, hanem egy tehetséges játékos, akiben azért annyira nagyon-nagyon nincsen sok, hogy itt rögtön az első éveiben megrengesse a ligát, és hát nincs is meg a segítsége hozzá, úgyhogy semmiképpen nem lesz könnyű dolga abban, hogy itt most bebiztosítja a helyét mondjuk a jövő évekre.
Hörri, neked mi a véleményed Gardner Minshew-ról? Elviheti a Jaguars-t az új QB draftolás lehetősége elől?
Hát elvileg megvan erre is az esély, azért azt látni kell, hogy amit az első évben mutatott, az indokolatlanul jó volt, de azért azt még nem lehet tökéletesen megmondani, szerintem senki nem tudja, hogy neki most ez egy kifutott véletlen jó idénye volt, vagy tudja ezt folyamatosan jól hozni. Ugye Meron kapcsán lesz ez igazán érdekes, mert hát nyilván neki nem tudom, hogy van-e még több esélye. Tehát, hogyha amennyiben az 1-1 környékén vannak, és borzasztó lesz a szezonjuk, és folyamatosan veszítenek, akkor neki tényleg nem lesz maradása. És ha csak nem arra bazírozik ő, hogy majd hát egyszer úgy is kap egy új melót, mert mindig mindenki kap egy új lehetőséget, hanem ő tényleg szeretne itt maradni és ezzel a csapattal tovább dolgozni, akkor neki meg minden meccs Super Bowl, és minden mérkőzésen igyekezni kell összegyűjtögetni a győzelmeket, és nem tudom, hogy ebből mennyi kellene egyébként ahhoz, hogy megbízzanak benne, hogy így vigye tovább a csapatot, mert 5 vagy 6, az nem biztos, hogy ez a kategória. És Minshewból persze sok mindent kinézünk, meg felül teljesítette a várakozásokat, de azért azt nem lehet mondani, hogy olyan hűde nagy lehetőségei vannak, hogy itt kivirágozzon, meg olyan könnyű feladata lenne, mert itt lehet, hogy mondjuk a számai azok olyan szempontból jók lesznek mennyiségileg, hogy yardokban, meg first downokban, meg megfutott first downokban, meg ilyesmi, mert sokat lesznek hátrányban, aztán teperni kell az egész második fél időben, és akkor ezáltal kialakulhat némi szimpátia az ő irányába, az egész szurkolói bázis meg a liga irányából, de az, hogy ez tényleges győzelmeket jelentsen a Jacksonville-nek, ahhoz igazán sokat kellene letenni az asztalra, és nem csak neki, hanem ugye a társainak is, azok irányából meg sokkal inkább vannak kétségei, hogy ez megtörténjen.
Hát igen, az biztos, hogy nehéz dolga lesz, mert ott a kisegítő személyzet az nem valami erős, azért a támadó fal az futáshoz és passz blokkolásban is elég gyenge volt az elkapóknál, DJ Chark-on kívül azért túl sok pozitív gondom volt, vagy túl sok potenciált azért nem feltétlen láthatunk. Futójáték sem fogja kisegíteni, tavaly a 28. legjobb volt a Jaguars az egész ligában, úgyhogy ez sem fog működni, igazából Fornett is borzasztóan játszik, még hogyha azért yardokból azért fel is pakolt a támára, de hatékonyságban ő is elég gyenge volt, és hát én őszintén nem tudom, hogy mit várjak mi is utól, ugye ti is mutatok már, hogy nehéz jósolni vele kapcsolatban is, és én sem tudok, úgyhogy leginkább csak ilyen kivárásra játszok, és egyébként több másodéves irányítóval is így vagyok, úgyhogy kíváncsi vagyok mindenképpen, mert nagyon-nagyon érdekes játéka van, és jó nézni, meg a stílusa is bejön, de nem tudom, hogy lehet-e belőle egy átlagon felül irányító mondjuk a ligában.
Én egyébként arra számítok Minshew részéről, hogyha nem is válik be ez a Jacksonville projekt, attól ő még így a ligában fog maradni, és kicsit ilyen Case Keenum után érzetem van. Hogy neki is majd esetleg összejöhet egyszer egy olyan év, ahol hirtelen a csapatba találja magát, és hirtelen mindenki jó körülötte, akkor így róla is beszélnek majd, mint egy élcsapatnak az irányítója, de ehhez tényleg mindennek sikerülnie kell, és lehet, hogy ez nem az első állomás helyén történik majd meg, hanem a, nem tudom, negyedik vagy ötödik volt a Keenumnak, és hát általában így a hátsókörös irányítókhoz azért nem nagyon szoktak ragaszkodni akkor, hogyha új rezsim jön, úgyhogy ez egy, hát egy olyan életpálya, amit sokan elfogadnának így hátsókörösök közül, de hát nyilván így, hogy most jelenleg ezt az idényt kezdőként kezdi, nyilván nem írná alá.
Igen, hát az biztos, hogy nem fogja kijátszni magát a ligából, tehát azért, vagy hát elég valószínű, nagyon meglepne, úgyhogy egy ilyen minimum egy karrier backupnak nagyon jó lesz, és akkor egy jó cseré irányítónak jó lehet a ligában, és ez szerintem a minimum nála, aztán meglátjuk, hogy mutat-e annyi potenciált, hogy valaki még rábízza a csapatát, és hát igazából első szóval, hogy egy Jaguarsnál lehet ebben gondolkodni, de ahogy így látom a ti, vagy ahogy mondja, hallom a ti gondolatait, azokat ti se látjátok azt, hogy Jaguars ilyen hű, de jó csapat lenne, és majd Minshew itt nem is tudom, ki teljesedhetne. Beszéljünk a védelemről is, mert pár éve az egyik leghírhettebb defense volt a ligában, hát most már sokkal kevésbé, tavaly 29-ek voltak hatékonyságban, meg folyamatosan elcserélnek mindenkit, úgyhogy így nehéz is. Jön az utánpótlás persze, de nem tűnik túl erősnek ez a defense sem. Patrik, te mit vársz tőlük?
Igen, itt a védelemmel kapcsolatban kettős érzéseim vannak, mert persze nem lesz ez olyan hírhetettség, sőt, még akár egy nagyon jó egységnek sem mondanám, de egy fiatal mag lehetne itt, ha Ngakoue van, nem az lenne a helyzet, ami, mert akkor azt mondanám, hogy ez a Josh Allen, Ngakoue, Chesson, Henderson négyest abszolút lehetne támaszkodni, és akkor még a többiek közül is bárki megvillanhat, viszont ez az egész Ngakoue szituáció egy olyan rossz környezetet teremt itt a csapat körül, és a védelemben is valamint hát hiányozni fog a játéka is, mert hát nehezen látom, hogy egy olyan teljesítménnyel ott lesz a pályán a Jaguarsnál, amire lehet alapozni, hogy így nehéz bizakodóan beszélni szerintem erről a csapat részről is, pedig itt egyébként nagyobb tüzet is fel tudnék fedezni, mint a támadóknál, mert ha nem is elit játékosokról, de legalább tehetségesnek tűnő fiatalokról beszélhetünk, ami arra jó lehetne, hogy mondjuk egy liga közepi átlagot hozzanak, egy jobb offenzel mondjuk meg még el is lehetne képzelni bármit. Így hát nem tudok se lelkesedéssel beszélni, se elismeréssel beszélni róluk. Nem hiába gondoljuk szerintem mind a hárman úgy, hogy top 3-ba fog húzni ez a csapat, mert a támadók után igazából a védőkből se tudunk kinézni sokat.
Mert ahol látod itt a csapat potenciális erősségét, illetve a valószínű gyengeségét? A defense-nek pontosabban.
Hát ez a defense ez egyértelmű egy upside-ra összehozott és épített defense, tehát itt egyértelmű az, hogy hosszú távon szeretnék, hogy ezek a fiúk ezek kifussanak oda, hogy majd egyszer kiemelkedőek legyenek, de hát itt a legjobb játékosokról is láttunk már olyat, hogy katasztrofálisan kezdték a karriert. Aztán, hogyha ezt a sok fiatalt még összecsűríted egy helyre, akkor abból ritkábban szokott kijönni kiemelkedő teljesítmény, de hát a közepes is nehéz. De hát ugye azt veszed, hogy visszautalnak még a Colts defense, ott is volt három rookie defensive back tavaly, ugye a Tell, a Rock Yassin és a Kari Willis, és egyik sem volt igazán rossz, de kiemelkedő sem, tehát a közepest azért el lehet várni, hogy azért hozzák újonc idényükben is, és hát itt azért a fiatalok biztos, hogy rengeteg szerepet fognak kapni, és mindenkiről azonnal ki akarják majd deríteni, hogy mi is lehet az ő sorsa hosszabb távon, de hát azért azért sokan vannak, akikről nem nézem ki azt, hogy azonnal fel tudják majd venni itt a ritmust, és pontosan azért, mert ritkán lesznek kedvező szituációban, és nagy előnyben nem nagyon fognak játszani, hogy így hamar kiütközhet a rutintalanság, és ezáltal már korán eldőlő mérkőzéseket is látok magam előtt, abból meg nehéz jól kijönni, és az egész idénynek igazából itt a defense szempontjából az a legfontosabb szerintem, hogy azok a játékosok, akik beruháztak, kiderüljön, hogy hol tartanak és hova tudnak eljutni majd decemberre, hogy lehet rájuk majd építeni, mert egyébként valószínűleg nem rajtuk múlik majd az, hogy a győzelmek azok jönnek-e.
Ami érdekes még itt a defense-ben, hogy az lendekkel az így rendben van, vagy még jónak is mondható itt a Miles Jack Joe Schobert duo, de hogy biztos, hogy nem annyira, amennyit fizetnek nekik, és hogy miért épp ezt a linebacker sorra akarnak építeni, vagy ezt előtérbe helyezni, ez is egy elég érdekes csapatépítési stratégia, miközben a cornerback sor azért CJ Henderson elsőkörös és top 10-es pick, de azért mellette DJ Hayden és Trey Herndon van, és Haydennek volt egy jobb éve tavaly, ugye Jaguarsban, de előtte ezt nem láttuk tőle egyáltalán.
Elmondom, hogy miért a linebacker poszton építenek, meg arra alapoznak, mert Schubert volt az egyetlen, aki hajlandó volt aláírni ebbe a csapatba. Konkrétan azért, de tény az, hogy ez így nézett ki, hogy Schubert valószínűleg itt kapta a legdrágább fizetés ajánlatot, és azért írt alá ide. De egyébként a tavalyi linebacker teljesítmény alapján meg kellett is oda az erősítés, mert ott még más Jack is borzasztóan nézett ki, nem hogy a többiek, akiknek még a szurkolók se tudták a nevét olykor.
Igen, a Telvin Smith-féle félig visszavonulás, vagy nem is tudom, mi a terv ott a további ebben, az megtorpadóznak is ezt az egységet, és tényleg az furcsa volt, hogy Miles Jack is gyenge volt, pedig azért őt egy jó linebackernek könyveltük el korábban. Nehéz ez a védelemmel mit mondani, mert tényleg futás ellen tavaly is gyengék voltak, most sem látom, hogy mitől lesz jobb. Egy Joe Schobert-tel azért nem lehet mindent megoldani. Nem tudom, hogy Tében Bryan elindul-e egy jó úton, vagy feljebb tud-e lépni, mert azért ő sem mutatott még annyit, miközben ugye első körben draftolták, első kör végén. Passzvédekezés is problémásnak tűnik minimum, még hogyha a passzás egyébként jó is lehet már amennyiben Ngakwe hajlandó játszani, de még nélkül is azért Josh Allen jól játszott, Jasonban meglátjuk, mit fog tudni kihozni magából. Nehéz itt is bármilyen csapategységben egy átlagon felül itt várni, akár futásvédekezésben, akár passzvédekezésben. Esetleg csak persze van, de így összességében itt is nehéz tényleg sok pozitívat mondani a Jaguarsról.
Hát még a futáson a legkönnyebb azért feljönni, hogyha pusztán a számokat nézzük.
Igen.
Tehát Hamiltonból kinézem azt, hogy ő egy kezdőjátékos, kinevi magát harmadik körből, meg azért azért Gatsis, vagy hát jobb napjain Jernigan is képes azért olyan snappeket lehozni a defensive tackle rotációban, ami alapján azért nem sírod el magadat, de Taven Bryannek kellene így az all down játékosnak lenni, és neki befalni egy-két embert. Ugye Elwood kiüli a szezont, az nem segít rajtuk, illetve van az első számú ember erre a célra. Josh Allen fejlődése az mondjuk fontos lenne ebben a szempontból is, ezért tud segíteni, de hogyha pusztán majd arra néznek rá év végén, hogy na, ki ellen mennyit szaladt az ellenfél, akkor így a Tennessee meg az Indianapolis-szal egy csoportban ez biztos, hogy nem fog szépen kinézni, még hogyha down to down azért nem biztos, hogy olyan hű de rosszak lesznek, mint egyik másik csapat, akik ellen meg nem futnak soha.
Igen. Szerintem azt jól mondtad egyébként, hogy itt az lesz. Legalábbis külső szemlélőknek, vagy egy csapatvezetőnek, vagy nem is tudom, azt lenne a fontos, hogy akkor a fiatal játékosok tényleg beépüljenek, és lássunk tőlük potenciált. Az már egy jó kérdés, hogy egyébként mondjuk az edzői stábnak is ez a legfontosabb célja, miközben ők azért az állásukért küzdenek, de hát azért ez nem egy egyedüli eset az NFL-ben. Jósoljunk akkor, 4,5 volt a határ. Patrik.
Szeretném azt mondani, hogy legalább 5 győzelmet minden csapatból kinézek, de egyszerűen nem tudok, tehát ez egy under.
Öri, és akkor utána Kolcra is jósolj, mert az kimaradt ugye az előbb.
A Kolcnak nem tudom, hogy mennyire fölé.
9 volt az over-under.
Nagyon simán fölé, és akkor hát ebbe a két Jacksonville veréssel már kalkulálok. Egyébként én nekem semmi bajom nem lenne azzal, hogyha itt a Jacksonville beelőzne egy-két csapatot a csoportban, mert egyébként normális játékosok vannak ott körülöttük, és én bízom egyik másikban, de hát valakinek kell lenni hátul is, úgyhogy valakire rá kell mondanom, hogy kevés győzelme lesz, és akkor hát kevesebb, mint 5, vagy kevesebb, mint 4, azt már mennyit mondtam.
4,5 volt, igen, úgyhogy a 4-4-en már under vagy.
Kevés.
Igen, hát ránézek a sorsolásra, és így hát ugye 13. legnehezebb a topik középmezőn, de hogy nem sok verhető, vagy könnyen verhető csapatot látok. Most Dolphins, Bengals, nem is tudom, Lions.
Majd, és, ahol éppen megsérül a zsirány.
És meglátjuk nyilván, igen, az mondjuk nyilván segít. Hát jelenleg egy meccsen favorit egyébként a Jaguars a 16. heti Chicago elleni hazai meccsén, amit én mondjuk nem így gondolok, vagy nem gondolnám, hogy ott favorit a Jaguars, de a fogadó érdelek szerint így néz ki. Én is egy undert mondok, de nem lepnek, hogyha itt Minshew beleszaladna itt 5 győzelembe, és hozna tényleg 5 olyan meccset, ahol parádézik, és akkor átjut itt az over határát, és elviszi a Jaguars-t, Trevor, vagy elviszi, hát igen, elviszi a Jaguars-t a lehetőség előtt, hogy draftolják Trevor Lawrence-t, vagy Justin Fields-et, vagy Trey Lance-t, majd meglátjuk, mennyire tudja itt elvinni minden a Jaguars-t, de sokat nem látom szerintem ebben a csapatban.
Hát úgy van, hogy övék a Rams-nak a draftjoga, tehát azt is be lehet majd dobni, és akkor egy feltéd az már elérhető közelségben van akkor is, hogyha nem tudom, 1/6-ra végeznek.
Hát már amennyiben akar valaki lecserélni. Mert ugye, az mindig kell hozzá.
Igen.
Három QB divi csapat megy az 1/3-ig, akkor úgy nehéz lecserélni. Tennessee Titans-szel zárjuk a mai podcastünket. Sorsolás a második legkönnyebb, úgyhogy a poépp ugye a Colts mögött. Overendon határ 8,5, ugye ezt úgy, hogy az utóbbi 4 évben 9 hetet ért el pontosan a Titans. Távozók között Jack Conklin tanulhatjuk a támadófal jobb széléről, Marcus Mariota irányító posztról, Dion Lewis-t a futók közül, Ted J. Sharpot az elkapok közül, Delaney Walkert a Titans-ek közül, védőfalból Gerald Casey-t és Cameron Wake-et, a linebacker Wesley Fudziárot, illetve a cornerback Logan Ryan, miközben az érkezőknél a Pestrest majd Vic Beasley hivatott erősíteni, védőfal közepére Jack Crawford érkezett, a secondary-ben Jonathan Joseph, és Tyson Braille még a támadófalban. Ők voltak ugye a piacon az erősítések, draftról pedig Isaiah Wilson-t a támadófal jobb szélére, illetve Christian Fulton-t a cornerback sorba érdemes kiemelni. Opt-out-ról pedig Anthony McKinney a támadófalból, úgyhogy szempontból nem érte a nagy veszteségre a Titans-t. Patrick, hogy látod ezt az offense-t? Ugye tavaly Arthur Smith koordinálás alatt nagyon jól ment az egység, hatodik leghatékonyabb volt az offense, ehhez kellett egy olyan tanehi teljesítmény, ami történelmi magasságokban volt talán.
Hát igen, ezzel akartam kezdeni, hogy lehet-e egyáltalán úgy beszélni a Titansről, hogy ne azzal kezdje az ember, hogy Tannehillből kinézi, hogy megint franchise irányítóként, vagy sőt, nem úgy franchise irányítóként fog játszani, hanem top 5-ös irányítóként fog játszani a ligában. Tavaly egy olyan teljesítményt tett le az asztalra, ami szerintem nem sokan néztünk ki belőle, sőt, nem, még a legelveltemültebb fanok sem néztek ki belőle, és nagyon-nagyon nehéz elképzelni azt, hogy akár megközelíteni meg tudná ezt a teljesítményt. Márpedig, ha nem fogja tudni ezt megközelíteni, akkor azért nem várhatjuk el szerintem a Titans-től, hogy ugyanolyan, hát, hogy ugyanúgy főcsoport döntőbe kerüljenek, vagy akár még felül is múlják ezt a formájukat. Nagyon, nagyon szeretnék bízni egy jó Tannehillben, ugyanakkor nem tudok, és szerintem a Titans-nek az egész támadó felfogása nem fenntartható, nem csak Tannehill teljesítménye, mivel igazából azon függött az egész, hogy Tannehill ilyen jól játszott, el tudták adni a passzt is, akkor Henry megfutotta a kötelezőket, azt szerintem idén is elvárhatjuk, hogy Henry megfutja a kötelezőket, viszont nem fognak tudni annyira építeni Tannehillre és a passzjátékra, márpedig a Chiefs nem csak támadósorra verte meg őket a főcsoport döntőben, hanem meg is fogta ezt a támadó alakulatot akkor, amikor kellett. Ebből szerintem tanulni fog a legtöbb védelem, és ezáltal egy visszaesést várhatunk ettől a támadósortól és Tannehilltől is.
Hörri, te hogy látod az offense-t?
Hát itt a józanság megőrzése az egy óriási kihívás a részükről. Megint visszautalok, hogy mit beszéltünk erről a csapatról tavaly. Egy teljesen lesajnált, semmiben nézett gárdáról beszéltünk, ugye még Mariottával az élen, és akkor én azt hoztam be a beszélgetésbe, hogy egyébként ez a keret, ez marha jó, és ha beraknád Tom Brady-t az irányítóba, akkor agyon vernék a ligát. Na most arra nem számítottam, hogy ez szeptember végén megtörténik, csak álnéven. És hát most is ott vagyunk, hogy persze, Tannehillből nem hiszük el, hogy ez kétszer megtörténhet, mert nem szokott egymás után megtörténni kétszer közepes irányítóval, hogy MVP kalibert hoz, de ezt hát reméljük azt, hogy azért Arthur Smith-ék is tudják, hogy azért Ryan Tannehillnek mik a határai, és hogy mennyit kell nekik is dolgozni ahhoz, hogy ez a dolog ez működjön, és hát azokkal a formációkkal, amikkel tavaly dolgoztak, azokat csinálhatják tovább, és hogyha előnyben vannak, akkor ezek a nehéz formációkból a play action-ök azok kell, hogy működjenek továbbra is. Derrick Henry meghosszabbodott, de már ugye Conklin nélkül nem gondolnám, hogy a hatékonysága is meg fog maradni. Itt megint az edzői stábot kell megkérdezni arról, hogy tudják-e, hogy ez a kettő együtt jár, hogy nem tudom, Isaiah Wilson vagy a Dennis Kelly nem fog akkora lyukakat nyitni, mert hogyha ezzel tisztában vannak is, úgy állnak hozzá ehhez az offenszhez, hogy nekik is fejlődniük kell, mint játékhívás szempontjából, hogy az eredményesség fennmaradjon, akkor fenn lehet ezt egy bizonyos szintig tartani, és megteremteni Tannehillnek a lehetőségeket újabb varázslásra, de azon a szinten kizárt, hogy még egyszer meglássuk őt, hogy tényleg nem lehet ellene egyszerűen rossz passz kikényszeríteni, de hát szerintem azt a legelvakultabb Tennessee drukkerek sem gondolják, hogy ez a Ryan Tannehill ez tartós lesz. És itt az a kérdés, hogy meddig fog ő visszaesni. Tehát a korábban látott szintjei közül is van több, ugye? Vagy egész egyszerűen csak egy ilyen felső középosztálybeli irányító, akinek egy-egy kifutott kiemelkedő meccse van, de egyébként azért nem fog mérkőzéseket elveszíteni. Mert hogyha ezt megcsinálja, és nem megy el rajta a meccs, akkor a Tennessee-nek így is lehet dupla V-ket gyűjtögetni. Ha meg éppen azon a meccseken lesz jó napja, amikor erős az ellenfél, akkor meg ott is jöhetnek győzelmek, de itt most nagyon sok hát mondtam egymás után, és ezek után bármikor mondhatjuk majd azt, hogy Tannehill is egy ilyen Joe Flacco, Eli Manning jellegű mítoszi figura lesz, hogy és mi van, hogyha majd a playoffban rájön az öt perc, mert ezzel megteremtette magának, hogy ez a figura lett, akiben most már tényleg vakon lehet bízni, hogy innentől bármikor kijöhet belőle az állat, de nála azért az alapteljesítmény az nem ez.
Igen, nekem én nem bajboljuk így a Titans kapcsán, mert tényleg ezt az offense nem lehet fenntartani, nem lehet megismételni azt, hogy a redzel hatékonysága azt hiszem, hogy top 5-ös volt ever, és ugye ez a 70%-os passzpontosság és 9 yardos passzonkénti átlag is ugye csak Denveri dolog sikerült, meg Ryan Tannehillnek egy szezonon belül, úgyhogy ez nyilvánvaló, hogy nem lehet ezt így tartani, és az is árulkodó volt, hogy azért a rájátszásban sokat változtatott a filozófián Arthur Smith, és nem nagyon hagyta passzolni Tannehillt, ami nekem ezzel problémám volt, és ez ilyen árulkodó jel lehet. Támadófal azért még mindig jó lesz, azért oké, kicsit rosszabb, mert Conklin helyét át kell venni, és nem sikerül szerintem olyan minőségben majd őt pótolni, de ettől függetlenül összességében ez jó lesz, még hogyha talán magára is húzza majd a szekkeket, de azért az elkapóknál is AJ Brownon mögött úgy közepes az egység, Jonnu Smith-től mondjuk váratunk a Titan-ek közül egy breakout évet talán, meg AJ Brown is tényleg elhúzhatja magával az egész offense-t, legalábbis a passzjátékot, de és még azt is mondom, hogy jó lesz az offense, vagy tök jó lesz az offense, mégsem tudom azt mondani az egész csapatra, és majd már beszélünk itt a védelemről is, hogy akkor még ők előre fognak lépni, vagy akár megtartják azt a tavalyi ütemet, ami ugye Tannehillen egy 10-6-os ütem volt, és ugye az előtte lévő Mariota rész miatt tehát csak 9-7, tehát hogy azért mérlegben olyan óriás, itt nem dobott itt a Tannehill beállítása, 2 győzelmet mondjuk biztosan. És így nehéz szerintem jósolni Titansre, és fogunk majd nyilván a végén, de beszéljünk ebben a védelemről egy kicsit, ami szintén ilyen kettős nekem, vagy úgy rendben van, de nem látom azt a óriási potenciált, amit mondjuk kéne egy top csapattól, vagy egy jobb rájátszás csapattól. Nem tudom, te ezzel hogy vagytok itt a Vrabel irányított a egység kapcsán. Patrik, kezdjük veled.
Régóta nem vagyok lenyűgözve a Titans egységétől, de egy ilyen magabiztos, hát a közepesnél talán jobb szintet hoznak mostanában, és igazából, amit te is mondtál, hogy nem tudod őket hova tenni, mivel nem tudod megmondani, hogy mi az erőssége ennek az egységnek, konkrétan ki az erőssége ennek az egységnek, ki az igazi vezér ebben az egységben. Nekem ez a legnagyobb problémám ezzel a Titans-szel, hogy nem látok olyan nagyon kiemelkedő játékost. Oké, most Simmons lehet, hogy az lesz itt majd éveken belül, vagy lehet, hogy már jövőre, de hogy eddig nem lehetett azt mondani. Biárnak is volt egy nagyon kiemelkedő egysége, de azért egy free safety-re nem mondod azt, hogy ő a húzó név ebben a csapat részben, és így igazából ez mindenkire elmondható eddig, és talán így rendszer szinten voltak jók, de abban sem annyira különlegesen jók. Tehát nekem minden szempontból egy picit ilyen közepes ez az egység, de mégis működnek, és ha az offense úgy tud működni, ahogy tavaly működött, akkor meg tudják teremteni azt a támadóknak, hogy meccsbe legyenek, sőt, akár meg is nyerjék a meccseket, úgyhogy várom egyelőre azt a filozófiát, amit észre tudok venni a Titansnél, illetve azt a minőségbeli ugrást, ami szintén egyébként benne lehet a levegőben, csak egyelőre nem látjuk, hogy melyik játékosoktól és melyik csapatrésztől lehet ezt majd jobban felfedezni.
Ja, hogyha egyébként a változásokat nézzük, akkor ugye Jarrell Casey helyett lett Simmons, Cameron Wake helyett lett Beasley, Logan Ryan helyett lett Fulton. Nem mondom, hogy ez egy erősítés így összességében, hogyha hármat nézzük, főleg az idei évet nézve csak ugye Fulton újoncként, még ki tudja, mire lesz képes, és oké, futás ellen jó volt a védelem, meg valószínűleg marad is, mert a linebackerek is jók ebben, de még mindig ugye a passz elleni védekezés, ami fontosabb, és persze átlagos volt, a cornerbackek átlagosak, és összességében a passz elleni védelem is legjobb esetben is átlagos, de inkább egy kicsit az alatti volt. Hörri, te hogy mit vársz a defense-től, vagy mi az a pozitív pont, amire rá lehet építeni?
Hát én szerintem ők azt szeretnék, hogy ami tavaly jó volt, az legyen jó most is, és így építgették a csapatukat. Ez kicsit demagóg volt, így felsoroltad, hogy ki helyett ki, mert Wake már alig játszott tavaly.
És, jó, oké. Okay. Jobb sem volt helyette senki.
Nem volt senki, azt adom. Fulton nem tudom, mennyit fog játszani, hogy egy Joseph is érkezett, aztán lehet, hogy inkább az öregnek adják a snappeket. Azt mondjuk csodáltam, hogy Jeffrey Simmons így kinőtte magát, aztán gyorsan ő is cserélték Casey-t, nehogy véletlen legyen két védőfalember először jó a franchise történetében az elmúlt 5 évben. De egyébként szerintem a secondary az kellően mély. Tehát az, hogy ki tudnak állítani egy ötös fogatot úgy a kezdőcsapatban az első héten, hogy egyikre se tudsz rámutatni, hogy na rá kell dobálni, mert ő nem látja a labdát, az már előrébb vannak, mint 20 csapat a ligában, és egyébként még, hogyha egy-két poszton ott variálni is kell, akkor olyan játékos tud bejönni, aki azért már látott komolyabb akciót, tehát az mindenképpen jó, hogy azért a secondary-vel foglalkoztak. Most a front sevenben oda meg így valóban így halászgattak csak embereket, hogy hát, ha majd valaki beválik, de egyébként én azt is el tudom képzelni, hogy Bayardnek vagy Adoree Jacksonnak beleakad a kezébe egy-két labda a meccseken, és akkor azzal már a defense megteszi a magáét, és hát Vrabel nyilván a sajátjának tekinti ezt az adott 11-et, amelyik kint van, és hiszi azt, hogy majd ő sémával megoldja azt, hogy akár egy-egy Russian Evan Blitz, vagy egy Korea Stripsek majd megfordítja a mérkőzések állását. Szóval látom a magabiztosságot az edzői stáb részéről, de azt aláírom veletek együtt, hogy a játékos anyagban azért jó néhány csapat előrébb tart.
Az egy jó pont volt egyébként, hogy kifejezett gyenge pontja, tényleg nincs a secondary-nek vagy a cornerback sornak, csak úgy ilyen kifejezett top játékosa sem, úgyhogy ez végül is igaz, hogy azért a csapatok felénél minimum jobb helyzetben vannak ilyen szempontból. Úgy az igazi playmaker-t mondjuk Bayardon kívül nem feltétlen látom, de attól függ, mi az elvárás, hogy igazából a Titans-szel kapcsolatban, mert hogyha az, hogy a AFC döntő felé meneteljenek, akkor szerintem kevés ez a defense, meg úgy overall a csapat, de ahhoz, hogy mondjuk rájátszásba jussanak, ahhoz meg mondjuk elég lehet akár, ahogy nézzük. És szerintem az egy jó kérdés így a jósláshoz, mert a 8,5 a határ, ha valaki undert mond, akkor az nyilván automatikus rájátszásból való kiírást jelent, tehát hogy nem fogja bejutni rájátszásba. Az overall már azért overall, meg ugye most a 7 csapatos playoff-val, vagy hogy 2x7 csapatossal, meg jó esélyen oda lehet kerülni egy 7. wildcard helyre legalább, úgyhogy ez is egy ilyen érdekes kérdés. Szerintetek mi lesz itt a 4 év utáni 9-7-es, 4 egymás utáni 9-7-es szezon után? Sikerül-e megint tartani ezt a 9-et, vagy valahogy elmozdulnak innen? Patrik?
Mi az overall, gondolom, Vegas is egyébként köbben erre lövi be őket.
8,5, igen.
8,5, ha sejtettem. Hát először vagyok bajba itt ennél a csoportnál, hogy mit mondjak.
Igen, nagyon jól be van lőve szerintem is a 8,5.
Hát legyen over, mert egy 9-7-et kinézek ismételten belőlük, bár én egyébként nem hiszek se Tannehillben, se egyébként Henry formájában, és igazából a védelmet sem látom. De valahogy annyira masszívak és gyenge pont nélkülek, ahogy nagyon helyesen mondtátok, hogy a 9-7-et azt látom.
Heri?
Hát ugye gyenge sorsolás, azt már említetted, plusz ugye, hát ahogy kezdődött az előző idény még Mariotával, ugye agyonverték a Clevelandet, hát ott azért nem kellett a kiemelkedő irányított teljesítmény, és mégis ugye megvoltak a nagy játékok a részükről, tehát biztos, hogy lesznek idén is olyan meccsek, ahol hát ez a tavalyi Tennessee Titans újra itt van, és gála, meg lesznek olyanok is valószínűleg, amikor Tannehill megmutatja az igazi arcát, de így azért még mindig pozitíva fognak kijönni, úgyhogy én is azt gondolom, hogy meg lehet egy újabb pozitív idény.
Igen, ugye másik legkönnyebb sorsolás azért az sokat segít, viszont harmadik legegészségesebb csapat volt a Titans tavaly, ami akár idén egy kicsit vissza is üthet. Én egy 9-et mondom megint a Titansnek, tehát hogy a 5-ére is egymás után sikerül ezt összehozni. Én ennél többet nem igazán látok a csapatban is, mondjuk egy wildcard kiesést így előirányozva. Nyilván a playoffon már bármi megtörténhet, ahogy Patrik is elpuffogtatta már ezt a közthelyt ma, és én sem maradok le tőle. Szóval igen, nekem ez egy 9-7 és wildcard kiesés, de egy 10 győzelem már nekem egy kicsi meglepetés is lenne. A 8 mondjuk kevésbé, úgyhogy szerintem nagyon jól be van lőve ez a határ, de akkor mind a 3-an overt mondunk, még ha nem is nem is nagyon sima overt.
De azért érdekes ez az egészség kérdésre, amit mondasz, hogy pont azért, hogy ez az egész csapat egy nagy massza, ahol közel van a tehetség egymáshoz, hogy nem tudom, három játékos van, akinek a hosszú távú kiesése az számítana? De Henry is csak azért, mert nincs mögötte második számú futó, mert ő egy futó, de egyébként nem tudom, AJ Brown vagy Luen, hogyha kiesik, akkor nyilván van baj, irányítóposztot nem mondom, de egyébként a defenseben most kiesik egy vagy két kezdő, hát pont erről beszéltünk, hogy amúgy meg tök mindegy.
Igen. Egyébként azt nézem, hogy Vegasban 6 meccsen underdogok, tehát 10 meccsen favoritok, ha jól számolom. Úgyhogy a sorsolás könnyűsége az itt is közrejátszik. Na hát, köszi srácok, hogy itt voltatok. A héten jelentkezünk még egy adással, méghozzá az NFC South-szal. Hörő és Bálint lesz majd itt velem, úgyhogy így, aki figyelte eddig adásoknál, azt tudja, hogy jövő héten maradt az AFC North és az NFC West, úgyhogy én is figyeltem eléggé és megjegyeztem. Úgyhogy ezek jönnek még a következőkben is, utána már itt a szezon és dübörög az ajtón. Úgyhogy köszi srácok, hogy itt voltatok. Köszönjük, hogy minket hallgattatok most, és tartotok velünk majd legközelebb is. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!